Sosem fogjuk megtudni, hogyan kezdődött a földi élet. Még ha sikerülne is elérnünk, hogy kémcsőben fortyogó vegyi anyagokból baktériumok keletkezzenek, és férgek bújjanak elő, sosem fogjuk bizonyosan tudni, hogy valóban így kezdődött bolygónkon az élet, csak azt, hogy ez lehetséges és gyakrabban történik, mint gondolnánk. De a tudomány nem az elvárásokról szól, hanem a szabályokról. A szabályok pedig, amelyek az élet bolygónkon való megjelenésére vonatkoznak, az egész világegyetemben érvényesek. Az élet eredete utáni kutatás nem arról szól, hogy próbáljuk meg rekonstruálni, mi történt időszámításunk előtt 3851 millióban, csütörtök reggel 6:30, hanem arról, hogy olyan általános szabályokat találjunk, amelyek bárhol a világegyetemben, bármely bolygón kialakuló életre, különösen az általunk ismert egyetlen példára, a földi életre vonatkozzanak. Bár a történet, amit feldolgozunk, szinte biztosan nem pontos minden részletében, azt hiszem nagy vonalakban valószerű. Meg akarom mutatni, hogy az élet eredete egyáltalán nem olyan nagy misztérium, mint amilyennek szeretik beállítani, hanem talán szinte elkerülhetetlenül a Föld forgása következtében alakult ki. 2023. december 9-e este van, én Lisó vagyok, ez pedig még mindig a SolarPod Podcast. Kezdjünk!
Van ez az ember is beszél.
Aha.
De egy ember beszél dolgokról. Olyan nem tudtam neki kategóriát találni. Nem mindenkinek fog tetszeni, de nekem tetszik.
Épp ezért
hangulata van.
Oké, az előző idézet az Nick Lane Hajrá élet című könyvéből volt, ugye úgy, mint a legutóbbi podcastben, aztán tartozom némi bocsánatkéréssel, vagy magyarázattal az előző podcastet, illetően vétettem több hibát is, az egyik az volt, hogy itt a lakókocsiba, ahol a podcastet készítem, a lábamhoz tettem a fűtőventilátort, és esküszöm, tényleg kevés alkoholt fogyasztottam, de ugye folyamatosan ment a meleg a lábamra, ebbe a hideg időbe, aztán nagyon a fejembe szállt, és nagyon nehezen ment már az olvasás. Aztán vétettem egy olyan hibát, hogy a műsor felénél elfelejtettem kitörölni itt az audio szerkesztő szoftverből egy zenefájt, akkor egy gyakorlatilag 4 percig semmit sem lehetett hallani abból a kevésbé összeszedett beszédből, amit én csináltam. Úgyhogy ezt kijavítottam egyébként azóta már. Szerencsére Péter szólt, és most itt vagyok, teljesen józan a fűtést arrébb raktam, hogy ne a lábamra fújja a meleget, nehogy az legyen, hogy megint nem látom a betűket. Mivel is készültem nektek a mai podcastben? Először is azzal, hogy Péter barátomtól kaptam egy könyvet, úgyhogy egy viszonylag jó, sőt, egy nagyon jó könyvet, majd úgyhogy meg lesz a folytatása, hogyha végzek egyszer a Carl Sagan Korok és Démonok című könyv felolvasásával, amit legutóbb se nagyon tettem meg, mert azt hiszem talán más volt, másból olvastam, ugye a Hajrá életből, azt hiszem. Na mindegy, zajlanak a dolgok. A mai podcastben egy cikkfordítás lesz, aztán folytatom a könyvet, meglátjuk, meddig jutunk, ugye. Egyszerűen nem akarom, hogy túl sokáig tartson egyébként egy adás, mert akkor meg, tehát már baromi unalmas, tehát tényleg. másfél órán keresztül engem hallgatni. Szóval egy cikkel kezdünk, aminek apropója az, hogy ugye én hosszú évek után, itt 19 év elteltével úgy néz ki, hogy munkahelyváltásra készülök. Ott fogom hagyni a munkahelyet, ahol gyakorlatilag amivel együtt ugye felnőttem és megemberesedtem. Az okok nem publikusak, ugye kollégák is hallgatják a podcastet, bár ők tudják nagyjából az okokat, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy néhány hónapon belül én már máshol fogom folytatni a karrieremet, és ugye leginkább nemesfémekkel fogok dolgozni, leginkább arannyal, ennyit tudok elárulni erről a munkáról. És ezzel kapcsolatos is az egyik cikk, ugye amikor már évelején már elkezdtem azon gondolkodni, hogy folytatom végre a podcastet, akkor ugye elég sok cikk jött velem szembe, amiket így a böngészőbe, a mobiltelefonon nyitva hagyok ablakokat. Van, hogy 100 fölé megy a megnyitott ablakoknak a száma, minden egyébben foglalkozom, vagy próbálok mindent elmenteni későbbre. Aztán, na mindegy, a cikk arról szól, hogy hogyan kovácsolják a csillagütközések az univerzum legnehezebb anyagait. A cikknek a szerzője Shanyana, nem tudom, jó indiai hölgy, Shanyana Curtis, remélem, hogy jól ejtem a nevét, róla annyit érdemes tudni, van neki egy weboldala is, egy ifjú tudós hölgy, aki gyakorlatilag a NSF, ugye ez a National Science Foundation, tehát az Amerikai Egyesült Államokban ez a Nemzeti Tudományos Alapítvány, vagy micsoda, annak a csillagászat és asztrofizikai posztdoktorális ösztöndíjasa, a UC Berkeley csillagászati egyetemeket, hogy is hívják? Mindegy, szóval a csillagászati részlegét, tök mindegy, tudjátok. Előbb pedig tudtam, de most elfelejtettem, mindegy, le van tojva, és ez a hölgy azzal foglalkozik, hogy neki a szakterülete, vagy ami nagyon érdekli, hogy azt kutatja, hogy a világegyetemben mi módon keletkeznek a nehezebb elemek, ugye, mint az arany, platina és társai, és ezzel kapcsolatban írt egy cikket még 2023. január elején a Scientific American online portálon, tudományos oldalon, én ezt lefordítottam, természetesen a magának a PDF-fájt, meg az egyéb cikklinket, mindent meg fogtok találni a podcast leírásában, úgyhogy következzen akkor magának a cikknek a fordítása, ami viszont szerintem úgy gondolom, hogy érdekes, aztán jön Carl Sagan Korok és démonok folytatása. A tudósok új bizonyítékokkal rendelkeznek arról, hogy a kozmikus kataklizmák hogyan kovácsolják az aranyat, a platinát és a periódusos rendszer más nehéz elemeit. A csillagok, idézőjeles darabkái körülöttünk és bennünk vannak. A vasnál nehezebb elemek fele a kozmosz leghevesebb robbanásaiból származik. Ahogy az univerzum felpörög és új csillagok és bolygók keletkeznek a régi gázból és porból, ezek az elemek végül eljutnak a Földre és más világokra. 3,7 milliárd éves evolúció elteltével a Földön az emberek és sok más faj ezekre az elemekre támaszkodik testünkben és életünkben. A jód például a hormonok alkotó eleme, amelyre szükségünk van agyunk fejlődésének, illetve az anyagcserénk szabályozásához. Az Acanthareae nevű óceáni mikroplankton a stroncium elemet használja fel bonyolult ásványi csontvázak létrehozására. A gallium kritikus fontosságú okostelefonjaink és laptopjaink képernyőjén lévő csipek számára, a James Webb űrteleszkóp tükrei pedig arannyal vannak bebomba, amely alacsony reakció és infravörös fény visszaverő képessége miatt nagyon hasznos, nem beszélve az ékszereken való népszerűségéről. A tudósoknak már régóta van egy alapötlete arról, hogyan keletkeznek ezek az elemek, de a részletek sok éven át homályosak voltak, és heves viták tárgyát képeztek. Ez a közelmúltban megváltozott, amikor a csillagászok először figyelték meg a nehéz elem szintézist működés közben. A folyamat a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján valahogy így zajlott. Ionokkal ezelőtt, zárójelben, vagyis emberi ésszel felfoghatatlanul régen, zárójel bezárva, egy, a napunknál több mint 10-szer nagyobb tömegű csillag élete egy látványos robbanással véget ért, és megszületett az univerzum egyik legfurcsább objektuma, egy neutron csillag. Ez az újszülött csillag a csillagmag maradéka volt, amely extrém sűrűségre volt összenyomva, ahol az anyag olyan formákat ölthet, amelyeket nem értünk. A neutron csillag az örökkévalóságig hűlhetett volna az űr mélyén, és ezzel véget is ért volna a történet. De a legtöbb nagy tömegű csillag kettős rendszerben él egy ikerpárral, és ugyanaz a sors vár végül a társára is, mint a korábban említett csillagra, így két neutron csillag kering egymás körül. körül. Egy évezredek óta tartó táncban a csillagok spirálisan keringettek egymás körül, először lassan, majd gyorsan. Ahogy közeledtek egymáshoz, az árapályerők elkezdték széttépni őket, és a fénysebesség egyharmadát megközelítő sebességgel neutronban gazdag anyagot lögtek az űrbe. Végül a csillagok egyesültek, hullámzást küldve a téridőn keresztül, és kozmikus tűzijátékot indítottak el a teljes elektromágneses spektrumon. Az egyesülés ütközés idején saját halványként bolygónk a tejútrendszeret csendes részén körülbelül 130 millió fényévnyire épp a dinoszauruszoknak volt az otthona. A téridő fodrozódásai, az úgynevezett gravitációs hullámok elindultak útjukra a kozmoszon át, és az idő alatt, amíg megtették a hatalmas távolságot a Földig, az élet a bolygón a felismerhetetlenségig megváltozott. Új fajok fejlődtek és pusztultak ki, civilizációk emelkedtek és buktak, és a kíváncsi emberek elkezdtek felnézni az égre, és olyan műszereket fejlesztettek, amelyek hihetetlen dolgokra képesek, például a téridő apró torzulásainak mérésére. Végül a gravitációs hullámok a fénysebességgel haladva, és az egyesülésből származó fény együtt ért el a Földre. Az asztrofizikusok felismertek egy jellegzetes fényt, amely új elemek jelenlétét mutatta. Az emberiség éppen a nehéz elem termelésnek volt tanúja. A kozmikus kataklizmák szakértőjeként lenyűgöz ennek a történetnek a tudománya és romantikája, valami új és tartós, sőt értékes dolog létrehozása egy egykor világító csillag ősi maradványából. Én nagyon örülök, hogy végre láthattuk, hogy ez megtörténik. A felfedezés számos régóta fennálló asztrofizikai kérdésre adott választ, miközben teljesen új kérdéseket is felvet. De én és sok tudós energikusak vagyunk, újonnan felfedezett képességünk, hogy gravitációs hullámokat érzékeljünk, valamint az ugyanabból a kozmikus forrásból származó fényt is detektáljuk, azt teszi lehetővé számunkra, hogy megértsük az asztrofizikai robbanásokat és az elemek szintézisét oly módon, mely korábban lehetetlen volt. Csillagpor vagyunk. A nehéz elemek képződésének megértésére irányuló törekvés egy nagyobb tudományos erőfeszítés része, amely egy alapvető kérdés megválaszolására irányul. Honnan származik minden? A periódusos rendszer elemeinek kozmikus története az ősrobbanás utáni néhány perctől napjainkig terjed. Az első elemek, hidrogén, hélium és lítium szintézise nagyjából 3 perccel a világegyetem születése után következett be. Ezekből az összetevőkből alakultak ki az első csillagok, amelyek fényesen ragyogtak és új elemeket olvasztottak magjukba életük és robbanással járó haláluk során. A csillagok következő generációja ezeknek a robbanásoknak a törmelékéből született az első csillagok által alkotott elemekkel gazdagítva. Ez a folyamat ma is folytatódik, és a könnyű oldalon lévő héliumból származó összes elemet figyelembe veszi, atomonként 2 protonnal, egészen a vasig, melynek atommagja 26 protonból áll. A legnehezebb elemeket, mint például a 117 protonból álló teneszint egyáltalán nem a természet hozza létre. A fizikusok azonban rákényszeríthetik őket, hogy a részecske gyorsítók belsejében létrejöjjenek, ahol általában már mint az atomokat, hogy ezek a elemek, mint a 117-es ugye létrejöjjön, ahol általában csupán ezred másodpercig léteznek csak, még mielőtt elbomlanának. Több évtizeddel ezelőtt a tudósok elmélete szerint a vasnál nehezebb elemek körülbelül fele a gyors neutron befogásnak nevezett eljárással, vagy az úgynevezett R folyamattal keletkezik. A többiről úgy gondolják, hogy a lassú neutron befogás, vagy az S folyamat eredménye egy viszonylag jól érthető reakció sorozat, amely hosszú élettartamú, kis tömegű csillagokban megy végbe. Mind az R folyamat, mind az S folyamat magában foglalja egy vagy több neutron hozzáadását egy atommaghoz. A neutronok hozzáadása azonban nem hoz létre új elemet, mert az elemeket az atommagjukban lévő protonok száma határozza meg. Ugyanannak az elemnek egy nehezebb izotópját kapjuk, egy atommagot, amely ugyanannyi protont, de eltérő számú neutront tartalmaz. Ez a nehéz izotóp gyakran instabil és radioaktív. Az úgynevezett beta-minusz bomlás révén a neutron protonná alakul, és a folyamat során kiköp egy elektront és egy másik szubatomi részecskét, amelyet neutrinónak neveznek. Így módon megnő a protonok száma az atommagban, és új elem születik. A legfontosabb különbség az S folyamat és az R folyamat között a sebesség. Az S folyamatban az atomok lassan befogják a neutronokat, és bőven van ideje az újonnan hozzáadott neutronnak protonná bomlani, létrehozva a következő stabil elemet a periódusos rendszerben, mindössze egy protonnal több, mielőtt egy másik neutron kerülne befogásra. Ez több ezer éven keresztül történik, mivel az S folyamatot lebonyolító csillagokban csak kis számú extra neutron hever, így az atomok csak alkalmanként képesek új neutronokat befogni. Ezzel szemben az R folyamat a nehéz elemek teljes skáláját képes előállítani egyetlen látványos, alig egy másodpercig tartó villanásnyi teremtéssel. Ebben az esetben elegendő neutron áll rendelkezésre ahhoz, hogy még azelőtt csapódjanak egymás után az atommagokba, mielőtt lenne idejük lebomlani. Egy atommag hirtelen egy nagyon instabil izotóppá tud felfújódni, egészen az úgynevezett neutroncsepp vonalig, amely a neutron-proton arány abszolút határa, amelyet a természet megenged az atommag belsejében. A rendkívül nehéz atommag ezután számos neutronját protonná alakítja béta bomlás útján, vagy akár kisebb atommagokra is szétesik, és végül egy sor stabil, nehéz elemet állít elő. Sok részlet nem világos abban, hogy ez hogyan zajlik, miután például egy atommag elnyeli a plusz neutronokat, de mielőtt stabillá válna, egzotikus atommagok keletkeznek, amelyeket a tudósok nem értenek. Ezek a köztes magok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a fizika határait feszegetik, és laboratóriumi mérésük nehéz, sőt néha lehetetlen. Az évek során a tudósok számos olyan helyet javasoltak az univerzumban, ahol az R-folyamat megtörténhet, de az igazság több mint 6 évtizeden át rejtély maradt. A nukleáris asztrofizika legnagyobbjai között. Sokáig azt hitték, hogy a magösszeomlásból származó szupernovák, a napunknál 8-10-szer nehezebb csillagok robbanással járó halála, az R-folyamat otthona lehet. A tipikus magösszeomlású szupernovák szimulációi azonban nem tudták reprodukálni a szükséges neutrongazdagságot és termodinamikai feltételeket, kivéve talán az erős mágneses mezők által kiváltott ritka robbanásokat. 1974-ben James M. Latimer és David N. Scrum azt javasolta, hogy a neutroncsillagok anyagának dekompressziója biztosíthatja az R-folyamat összetevőit. A neutron csillag akkor születik, amikor egy hatalmas csillag kifogy a nukleáris üzemanyagból, és gravitációja miatt a mag befelé omlik. A csillag magjára ható tömegének elsöprő ereje rendkívül nagy sűrűségűre sűríti össze, aminek következtében az elektronok és a protonok neutronokká egyesülnek, míg a csillag többi része kilöködik a szupernovában, a neutron csillag érintetlen marad, egy kompakt maradvány, amely a világegyetem legsűrűbb anyagát tartalmazza. A bizonyos határnál nagyobb tömegű neutroncsillagok tovább omlanak fekete lyukakká, de nem ismerjük ennek az átmenetnek a pontos pontját, és az sem, hogy mennyire képlékeny. A neutroncsillagok belső szerkezete nyitott kérdés. Főleg neutronokat és protonok egy kis részét tartalmazhatják a felületükön lévő nehezebb magok kérgében. De a belsejük még ennél is furcsább lehet. A neutron csillag mélyén az anyag valóban bizarr formákat ölthet, a kvarkok és gluonok levesétől a normál anyagot alkotó részecskéktől egészen a hiperonok tengeréig, amelyek úgynevezett furcsa kvarkokból állnak. Latimer és Scrum javaslata szerint neutronban gazdag anyag akkor löködik ki, amikor egy neutron csillag ütközik egy fekete lyukkal. De 1982-re a tudósok egy olyan forgatókönyvet választottak, amelyben két neutron csillag ütközik össze. Míg egyes kutatók azon dolgoztak, hogy megértsék, hogyan tudnak ezek a becsapódások új elemeket szintetizálni, mások azt próbálták megjósolni, hogy milyen fényt várunk a neutron csillag egyesülésétől. Egyesek összefüggést javasoltak a neutron csillagok ütközései és a gamma kitörések között, az űrben fellépő rendkívül energikus robbanások között, amelyek gamma sugarakat bocsátanak ki. És mivel az R-folyamat atommagjai instabilak lennének, és a radioaktív bomláson mennének keresztül, képesnek kell lenniük felmelegíteni az őket körülvevő anyagot, és olyan elektromágneses fellobbanást kellene létrehozniuk, amely hordozza a keletkezett elemek jeleit. 2010-ben Brian Metzger és munkatársai bevezették az idézőjeles kilonova kifejezést az ilyen fellobbanásokra, anyagkilöködésekre. Először 1998-ban javasolták ezt. Miután megállapították, hogy körülbelül 1000-szer fényesebbek lennének, mint egy novának nevezett normál fényvillanás. Ennek az intenzív elméleti fejlődésnek ellenére kevés közvetlen megerősítés született egészen néhány évvel ezelőttig, amikor egy figyelemreméltó megfigyelési sorozat egyenesen a neutroncsillagok egyesülésének szívébe látott. Egy kozmikus szimfónia. 2015-ben a Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, vagy LIGO, valami rendkívüli dolgot tett. Elvégezte az első gravitációs hullámok megfigyelését, amelyeket két fekete lyuk spirálisan egymás felé haladó keringése, majd összeolvadása keltett. Az észlelés neve GW150914. Abban az időben végzős hallgató voltam az Észak-Karolinai Állami Egyetemen. Emlékszem, amikor az egész fizika tanszékkel együtt figyeltem a bejelentést épületünk közös helyiségében, és mélyen meghatottnak éreztem magam. Megpróbáltam magamba szívni mindent, amit tudtam az univerzumunkra nyílt új ablakkal kapcsolatosan. Megtanultam hogy a neutroncsillagok egyesülése kevesebb energiát termel, mint a fekete lyukak egyesülése, ezért nehezebb észlelni őket, de én és sok más tudós reménykedtünk abban, hogy a kísérlet hamarosan ezeket is detektálni tudja. Eltelt néhány év, és a LIGO és testvére a Virgo Obszervatórium több bináris fekete lyuk ütközést észlelt. A neutroncsillagok egyesülése azonban megfoghatatlan maradt, aztán 2017 őszén olyan pletykákat hallottam, hogy a LIGO Virgo először látott neutroncsillag ütközést. A pletykák arra utaltak, hogy a gravitációs hullámjelen kívül a csillagászok egy rövid gamma kitörést is megfigyeltek, és valamit, ami nagyon hasonlított egy kilonovára. A fizikusok között heves vita volt, vagy heves volt az izgalom, bocsánat. Hamarosan láthattam, hogy a LIGO tudósai és a világ különböző teleszkópjait használó kutatók bejelentik a GW 170817 nevű gravitációs hullám megfigyelését és a kapcsolódó elektromágneses jeleket. Lenyűgözött az új ismeretek mennyisége, amelyeket ezek a megfigyelések generáltak. Már másnap csak nem 70 új cikk jelent meg a GW170817-ről az arxiv.org webhelyen, ahol a kutatók publikálhatják tanulmányaik korai, még nem felülvizsgált változatait. Az esemény előrevetítette a multi-messenger asztronómi ígéretét, azt a képességet, hogy a kozmikus jelenségeket különböző hírvivőkön keresztül lássuk, és az információkat egyesítsük az eredmény teljesebb megértése érdekében. Ez volt az első alkalom, hogy a csillagászok gravitációs hullámokat és fényt, beleértve rádió, optikai, röntgen és gammasugárzást is ugyanabból az égi forrásból láttak. A LIGO Virgo által látott gravitációs hullámok a Földtől mintegy 130 millió fényévre lévő neutroncsillagpár összeomlásából származtak. Ez távolinak tűnhet, de valójában közel van egy gravitációs hullámforráshoz. A jel részletei, például a hullámok frekvenciájának és erősségének változása az idő múlásával lehetővé tették a kutatók számára, hogy megbecsüljék, hogy a neutroncsillagok tömege körülbelül 1,17-1,6-szor nagyobb volt, mint a napunk tömege, sugaruk pedig nagyjából 11-12 kilométer. Amint megérkezett a gravitációs hullám, a csillagászok hagyományos távcsövekkel követték nyomon. Együttműködve a LIGO és a Virgo leszűkítette a GW170817 helytartományát az égbolt sokkal kisebb területére, mint a korábbi gravitációs hullám események során. Körülbelül 1,7 másodperccel a gravitációs hullámok beérkezése után a Fermi, GBM és az Integrál Gamma teleszkópok csak néhány másodpercig tartó halvány gamma kitörést észleltek, amely ugyanabból az irányból jött, mint a GW170817. Ez a felfedezés először kapcsolta össze véglegesen a neutroncsillagok egyesülését a rövid gamma kitörésekkel, de volt több is. A chilei Las Campanas Obszervatóriumban Henrietta Swaps 1 méteres teleszkóppal készült felvételei új fényforrást mutattak, amely a régi, de fényes NGC 4993 galaxisban található. A fényt alkotó színekre bontva és spektrumát megvizsgálva a csillagászok arra a következtetésre jutottak, hogy a jel összhangban volt azzal az elképzeléssel, hogy nehéz elemek keletkeztek ott. Egy igazi kilonovát néztünk. Érdekes volt, ahogy a kilonova spektruma idővel megváltozott. A rövidebb kékebb fényhullámok korán értek el, a hosszabb vörös hullámhosszak pedig későn váltak uralkodóvá. Ezek a csúcsok az összeolvadásból kilökődő anyag összetételével és sebességével magyarázhatók. Kék kilonova előállítható, gyorsan mozgó kilökődéssel, amely főleg könnyebb, nehéz elemekből áll, lantanidok nélkül, a lantántól a lutéciumig terjedő fémes periódikus elemek, amelyek nagyon átlátszatlanok a kék fényig. Ezzel szemben a vörös kilonovához lassan mozgó kilökődésre van szükség, amely sok nehéz elemet, köztük lantanidot tartalmaz. Hogyan hozza létre az egyesülés ezeket a különálló összetevőket? Ez a kérdés bizonytalan területre az elmélet és a szimulációk birodalmába helyez bennünket. A kutatók még mindig próbálják megérteni, hogy az ütközés hogyan löki ki az anyagot, miből áll az anyag, és hogyan bontakozik ki a keletkező kilonova. A kilonova spektrumokat nagyon nehéz szétválasztani, mivel az anyag olyan gyorsan mozog, a különböző elemek új lenyomatai elkenődnek és összekeverednek. Sok nehezebb elemre vonatkozóan is hiányoznak megbízható atomi adatok, ezért nehéz megjósolni, hogyan néznek ki spektrális jeleik. A GW170817 kilonova spektrumban pedig eddig egyetlen elfogadható egyedi elem kimutatása a stroncium. Ez azonban elég ahhoz, hogy megmutassa, hogy az R-folyamat megtörtént. Ennek az egyedülálló eseménynek a felfedezése megerősítette a több évtizedes elméleti előrejelzéseket. Az asztrofizikusok végre kapcsolatot teremtettek a neutroncsillagok egyesülése és a rövid gamma sugár kitörések között. A kilonova spektrum nehéz elemek jeleit hordozza, ami megerősíti, hogy a neutroncsillagok egyesülése legalább egy olyan hely, ahol az R-folyamat elemeket állít elő. De még sok mindent kell megérteni és felfedezni. Még mindig tisztázatlan az a mechanizmus, amely a fúziók során rövid gamma kitöréseket produkál. Az egyesülés során kilöködő anyag tulajdonságait a neutrinók is jelentős mértékben megváltoztatják. E részecskék és kölcsönhatásaik gondos nyomon követése az elméleti modellekben szükséges, de kihívás jelent és gyakran túlzottan nagy számítási teljesítményt igényel. Azt sem tudjuk, milyen objektum jött létre a neutroncsillagok egyesülésekor. Lehetett egy másik neutroncsillag, egy olyan, amely afelé halad, hogy fekete lyukká váljon, vagy már eleve egy fekete lyuk keletkezett. Végül pedig, bár ma már tudjuk, hogy a neutroncsillagok egyesülése otthont adhat az R-folyamatnak, ez nem az egyetlen hely, ahol ez megtörténik. Az R-folyamat elemeit tartalmazó nagyon régi csillagok megfigyelései más lehetőségeket is sugallnak, például ritka szupernovákat és neutroncsillagok ütközését fekete lyukakkal. A nehéz elemek eredetét egyetlen megfigyeléssel sem tudjuk feltárni, legyen az bármilyen rendkívüli is. A GW170817 csak a kezdet. Nem várhatjuk el, hogy minden kilonova ugyanúgy nézzen ki, mint a GW170817-hez társított. Gyanítjuk, hogy sokféle formában léteznek, mindegyiknek sajátos jellemzői vannak, és sok meglepetésben lesz részünk. Valójában a Northwestern Egyetem csillagászai a közelmúltban egy kilonovát fedeztek fel, egy hosszú gamma kitöréssel együtt. Ez egy érdekes kombináció, amely arra utal, hogy az egyesülések hosszabb fénygörbével rendelkező gamma kitöréseket is eredményezhetnek. Az R-folyamat megértéséhez több tudományág szakértőinek együtt kell működniük. Megfigyelő csillagászoknak, akik régi és új csillagokat tanulmányoznak, gravitációs hullámú csillagászoknak a téridő torzulásait, nukleáris teoretikusoknak, akik a nukleáris szerkezetek és a neutroncsillagokban lévő anyagmodelljeit konstruálják, kísérleti atomfizikusok, akik instabil neutronban gazdag atommagok tulajdonságait kutatják, és számítástechnikai asztrofizikusok, akik olyan eseményeket szimulálnak, mint például a neutroncsillagok egyesülése olyan egyenletek megoldásával, amelyek feldolgozása hónapokig tart a világ legnagyobb számítógépein. Ahogy a meglévő gravitációs hullám obszervatóriumok egyre érzékenyebbek lesznek, új teleszkópok fognak hadrendbe állni, hogy fényt gyűjthessenek az égboltról. Az olyan új projektek, mint például a Facility for Rare Isotope Beams, amely 2022. májusában nyílt meg a Michigan State University-n, a ritka atommagok nukleáris tulajdonságait méri majd. A gravitációs hullámok tervezett megfigyelőközpontjainak, például a földi Einstein teleszkópnak a tervezése jelenleg folyik Európában. Több évtizedes haladás számos területen elvezetett minket arra a pontra, ahol a nehéz elemek eredetét olyan módszerekkel vizsgálhatjuk, amelyek néhány évvel ezelőtt még elérhetetlenek voltak. Végre készen állunk, hogy az összes darabot összerakjuk, a periódusos rendszer minden elemének, minden izotópja elárulhat nekünk valamit a világegyetem nukleáris történetéről. Forrás, stb. Minden fel lesz töltve a podcast leírásában. Én most tartok egy kis szünetet. És már vissza is jöttem. Na jó. Tehát folytassuk Carl Sagan Korok és Démonok című könyvének az olvasását. Nagyjából tudom, hogy hol hagytuk abba legutóbb. Hát csalás, nem csalás, elmentettem könyvjelzőbe a e-book olvasó szoftverbe. Na hát, kicsit más vizekre evezünk, de tudománynál maradunk. Ott hagytuk abba legutóbb, hogy hány és hány vallás próbálkozik azzal, hogy proféciáival alapozza meg a helyét a világban. Mennyien hisznek az ilyen proféciákban, akárhányszor bizonyultak is tévesnek, csupán azért, hogy támogatást és erőt meríthessenek belőle. De létezett valaha is vallás, amelyik olyan sikeres és pontos proféciákra lett volna képes, mint a tudomány? Nincs a Földön vallás, amelyik ne áhítozna egy ilyen képességre, amelynek birtokában hivatalból kételkedő hallgatók előtt pontosan és reprodukálhatóan tudna megjósolni jövőbeli eseményeket. A tudományon kívül erre semmilyen más emberi intézmény nem alkalmas. Mi ez? Valamiféle hitvallás a tudomány oltárán áll? Egy új vallás, amelyik éppen olyan esetleges, mint bármelyik más? Szerintem egyáltalán nem erről van szó. A tudomány jól érzékelhető eredményei azok, amelyek itt számítanak. Ha valami egyéb jobban működne, mint a tudomány, habozás nélkül azt választanám. Vádolhatjuk a tudományt azzal, hogy elzárkózik a filozófiai természetű kritikák elől? Állítja magáról, hogy egyedüli birtokosa az igazságnak? Jusson csak újra eszünkbe az 1000 év múlva bekövetkező napfogyatkozás. Vessük ezt össze a különféle tanokkal, vajon miféle előrejelzéseket tesznek ők? Bizonytalanokat vagy pontosakat? És vajon melyik rendelkezik beépített hibajavító mechanizmussal az emberi esendőségekkel szemben? hiszen tévedhetetlen tan nem létezik. Ezután válasszuk azt közülük, amelyik a becsületes összehasonlítás, nem pedig holmi megérzések alapján a legjobb. Ha az egymástól távoli területeken különböző tanok bizonyulnak hatékonynak, nem kell feltétlenül ugyanazt választanunk. De vigyázni kell, hogy ne mondjanak ellent egymásnak. Szó sincs bálványimádásról, éppenséggel az a cél, hogy minden bálványtól megszabaduljunk. Megismétlem, a tudomány hatékonyságának egyik legfontosabb forrása a beépített önkontroll. A tudomány nem ismer indiszkrét kérdéseket, sem megszentelt igazságokat, minden kérdés föltehető, akármilyen zavarba ejtő vagy tapasztalatilag nehezen ellenőrizhető is. Az új iránti nyitottság és a részletekbe menő kritika e két tulajdonság kombinációja alkalmas arra, hogy a konkolyt elválassza a búzától. Nincs tekintettel szellemességre, tekintélyre, szeretetre, méltóságra. Határozott, szakszerű bírálattal szemben kell megvédeni magad. A sokoldalúság és a kritikus véna előnyt jelent. A véleményeket szívesen ütköztetik egymással ténykérdésekben és megalapozottság tekintetében egyaránt. A kívülálló mindezt rendetlenségnek, zűrzavarnak érezheti. Talán nem is téved nagyot, a tudomány hétköznapjaiban a tudósok felvonultatják az érzelmek, személyiségvonások, jellemek egész skáláját. De van egy oldala a dolognak, ami valóban különösnek tűnhet. Az önként vállalt, sőt kifejezetten kívánatosnak tartott kritikai veszélyfutás. A tudós fiókák, tudós mentorai szinte kivétel nélkül óvják és bátorítják a tanítványaikat, de a rosszul teljesítő tudósinas a PhD vizsgán számíthat rá, hogy a legkegyetlenebb keresztkérdéseket éppen attól az atyai professzortól fogja kapni, aki a kezében tartja a jövőjét. Persze, hogy ideges, ki ne lenne az, éveken át készült erre a vizsgára, de meg kell értenie, hogy ebben a kritikus pillanatban felelnie kell a hozzáértők legravaszabb kérdéseire is. Ezért hát a felkészülés során be kell gyakorolnia a leghasznosabb gondolkozási formákat. Meg kell szoknia, hogy a maga magának is feltegye a kellemetlen kérdéseket, hogy ki tudakolja másoktól, milyen gyenge pontokat látnak a disszertációjában. Jobb, ha nem várja meg, míg az opponensek teszik ugyanezt. Beül az ember egy tudományos megbeszélésre, mondjuk egy egyetemi szemináriumra, megdöbbenve tapasztalja, hogy még fél percet sem beszélt az előadó, amikor a hallgatóság már zaklatni kezdi mindenféle hitetlenkedő kérdéssel és megjegyzéssel. Vagy vegyük a publikálási szabályokat. A tudományos folyóirathoz beküldött kéziratot a szerkesztőség mindenek előtt anonim bírálóknak küldi ki azzal, hogy válaszoljanak a következő kérdésekre. Elkövetette a szerző valamilyen szamárságot? Elég érdekes-e a dolgozat ahhoz, hogy leközöljék? Milyen hibák vannak benne? Nem közölte-e már valaki máskorábban a dolgozat eredményeit? Világos-e a gondolatmenet, vagy arra kell a szerzőt kérni, hogy majd küldje be a dolgozatát újra, amikor már képes lesz kellő világossággal közölni a gondolatait? És mindez névtelenül zajlik, a szerzőnek fogalma sincs róla, ki kritizálja. Miért törődnek bele ebbe az emberek? Talán imádják a kritikát? Nem, még a tudósok se rajonganak érte. A tudományos emberek tulajdonosi gyengétséggel csüngnek a gondolataikon és az eredményeiken. Mégsem tiltakoznak, hogy álljon meg a menet, ez egy igazán nagyszerű gondolat, és nekem borzasztóan tetszik, önnek meg semmi kára belőle, hagyjon kérem békén. A kemény, de igazságos szabály ugyanis az, hogyha egy elgondolás nem működik, akkor le kell tudni mondani róla. Ne pazaroljuk hiába a neuronjainkat. Használjuk inkább őket egy olyan elgondolás érdekében, amelyik nagyobb magyarázó erővel rendelkezik. Michael Faraday, a híres angol fizikus is figyelmeztet rá, milyen könnyen enged az ember a csábításnak, hogy csak azokat a bizonyítékokat és utalásokat vegye figyelembe, amelyek igazolják az előzetes várakozásait, a többiekről pedig feledkezzen meg. A dicséretet örömmel, a bírálatot bosszúsággal fogadjuk, pedig az a józan ész szerint éppen fordítva kellene eljárnunk. Az igazi segítség a jogos kritika. A tudományt sokan arrogánsnak tartják, mert képes semmivé foszlatni dédelgetett illúziókat, és gyakran ellentmondani látszik a józan paraszti észnek. Úgy ingatja meg egy-egy szilárdnak vélt elképzelésünket, ahogy egy földrengés a biztos talajba vetett hitünket. Ennek ellenére azt állítom, hogy a tudomány maga az alázat. A tudósok nem kizsigerelni akarják a természetet, hanem tisztelettudóan kikérdezik és komolyan elgondolkoznak a feleleteim. Nem titok, hogy a legtiszteletre méltóbb tudósok is tévednek időnként. Azzal, hogy az ember tökéletlen, nem mondunk újat, ezért is kell szorgalmazni a hitek és sejtések független, lehetőleg kvantitatív ellenőrzését. A tudományban szünet nélkül folyik a szimatolás, a kutakodás az ellentmondások körül, a spekulálás az elmélet és a mérés közötti látszólag jelentéktelen, de makacs eltérések lehetséges okairól alternatív, sőt, eretnek magyarázatok keresésére. Az kap jutalmat, aki sikeresen cáfolja meg a kurrens hiteket. Vegyünk egy híres példát. A newtoni mozgás egyenletet és a távolság négyzettel fordítottan arányos newtoni gravitációs erőtörvényt méltán sorolják az emberi nem csúcs teljesítményei közé. 300 évvel Newton után még mindig az ő dinamikáját használjuk a napfogyatkozások előrejelzésére. Vagy egy apró einsteini korrekció figyelembe vételével az űrhajók pályájának a számítására, amelyek évekkel az indítás után milliárd kilométerrel az indító bázistól pontosan akkor keresztezik a célbolygó pályáját, amikor az éppen ugyanabba a pontba érkezik. A pontosság lélegzetelállító. Az a Newton tudta, mit csinál. De a tudósok mégsem voltak maradéktalanul elégedettek, kitartóan keresték a newtoni építmény sebezhető pontjait, nagy sebességeknél, erős gravitációs mezőben a newtoni elmélet csődöt mond. Ez következik Albert Einstein speciális és általános relativitás elméletéből, ezért részesítjük a relativitás elmélet alkotóját olyan különleges tiszteletben. A newtoni fizika alkalmazhatósági köre nagyon széles, a mindennapokétól, nem nagyon eltérő körülmények között mindig érvényes, de az ember számára szokatlan viszonyok között, például a fényhez közeli sebességeknél nem vezet a tapasztalatnak megfelelő eredményre. A speciális és az általános relativitás elmélet nem különbözik a newtoni elmélettől ott, ahol ez az utóbbi is jó, de másutt, nagy sebességeknél, erős gravitációs mezőben lényegesen eltérő és a tapasztalati anyaggal csodálatosan egyező eredményeket produkál. A newtoni fizika közelítés, amely a megszokott körülmények között érvényes, másutt nem. Az emberi szellem csodálatra méltó, joggal ünnepelt alkotása, de vannak korlátai. Nem feledkezhetünk meg a megállapításunkról, hogy az ember képességei végesek, és a teljes igazságot csak megközelíthetjük, de sohasem érhetjük el. Ezért nem meglepő, hogy a fizikusok ma azt vizsgálják, hol húzódik az a határ, amely előtt még a relativitás elmélet is megtorpan. Ez az elmélet például azt jósolja, hogy kell léteznie gravitációs hullámoknak, de közvetlenül ma még senki nem észlelte őket, és bim-bam-bum, eltelt néhány évtized, és észleltük őket, ugye? Érdekes. De ha nem léteznek, alapvető baj van az általános relativitás elmélettel. A pulzárok olyan gyorsan pörgő neutron csillagok, amelyek felvillanási periódusát 15 jegypontossággal lehetett megmérni. Amikor két nagyon sűrű neutron csillag kering egymás körül, ho-ho, micsoda, ez tök véletlen egyébként, hogy a könyv folytatása teljesen mértékben egyezik azzal a cikkel, amit előbb felolvastam, hát erre inni kell. Na szóval, ez baromi jó. Tehát a pulzárok olyan gyorsan pörgő neutron csillagok, ez nem lehet véletlen. Ez csak is isteni beavatkozás lehet. Na szóval, a pulzárok olyan gyorsan pörgő neutron csillagok, amelyek felvillanási periódusát 15 jegypontossággal lehetett megmérni. Amikor két nagyon sűrű neutron csillag kering egymás körül, a relativitás elmélet szerint gravitációs hullámokat sugároznak, és a kisugárzás módosítja a pályájukat és a keringési periódusukat. De a kisugárzás rendkívül gyenge, és a periódus változás kismértékű. Ha azonban legalább az egyikük pulzár, a felvillanások vizsgálata lehetővé teszi változások kimutatását. A Princetoni Egyetemről Joseph Taylor és Russell Hulse ezzel a módszerrel egészen újszerű ellenőrzésnek vetette alá az általános relativitás elméletet, pedig tisztában voltak vele, hogyha az eredmény ellentmond az elméletnek, a modern fizika egyik alappillérét döntik le, de nem mondott ellent jó esélye, ugye? De nem csak, hogy készek voltak a vizsgálatra, hanem még széles támogatásban is részesültek. A bináris pulzárok vizsgálata nagy pontossággal igazolta az általános relativitás elméletet, ezért a munkáért Taylor és Hulse vehette át 1993-ban a fizikai Nobel-díjat. Az általános relativitás elmélet ellenőrzése persze változatlanul folyamatban van, tovább próbálkoznak a gravitációs hullámok közvetlen észlelésével is. Szakadási pontig tartó húzópróbának kell alávetni az elméletet. Ki kell deríteni, vannak-e olyan mostoha körülmények a világegyetemben, amelyek még az einsteini elméletet is megadásra késztetik. Az erőfeszítések folytatódni fognak mindaddig, amíg létezni fognak tudósok. Kvantum szinten az általános relativitás elmélet szinte biztos, hogy érvénytelennek fog bizonyulni, de még ha az derülne is ki, hogy mindig mindenütt működik, hogyan lehetne meggyőzőbben igazolni az érvényességét másképpen, mint korlátainak a keresésével. Legalábbis részben ezzel magyarázható, miért nem töltenek el bizalommal a szervezett vallások. A nagy vallás felekezeteknek ugyan melyik vezetője lenne hajlandó elismerni, hogy a tan, amiben hisz, esetleg nem teljes vagy talán téves, és kutató intézetet kellene létrehozni a tantételek esetleges hiányosságainak a feltárására. Vajon ki kutatja szisztematikusan a mindennapok próbatételein túlmenően azokat a körülményeket, amelyek között a hagyományos vallási tanítások már nem alkalmazhatók? Egyáltalán nem lehet kizárni, hogy tantételek és erkölcsi követelmények, amelyek egészen jól működnek patriarchális viszonyok között, az egyházatyák korában vagy a középkorban, a mai megváltozott világban már tökéletesen használhatatlanok. Lehetséges-e az Isten hipotézis kiegyensúlyozott elemzése egy prédikációban? Megjutalmazzák-e az elfogadott vallások a saját szkeptikusaikat, vagy, ha már erről esett szó, a társadalmak a szociális és gazdasági szkeptikusaikat? Mint Anne Duren megjegyezte, a tudomány megállás nélkül azt duruzsolja a fülünkbe, ne feledd, még egészen kezdő vagy, tévedhetsz, már korábban is hibáztál. Lehet-e bármi ehhez hasonlót találni a vallásokban az alázat állandó ismélgetése ellenére? A Biblia isteni sugallatra íródott, ezt sokféle módon lehet érteni, de mi van akkor, ha csupán esendő emberi alkotás? A csodák bizonyítottak, de hát, ha csak sarlatánság, szokatlan lelkiállapot, a természeti jeles, ez a szokatlan, sarlatánság, szokatlan lelkiállapot. Hát be voltak drogozva, érted? Tehát, hogy szokatlan lelkiállapot, de ezt nem írhatta le a könyvbe. Nagyon jó. Tehát szokatlan lelkiállapot, a természeti jelenségek félreértése vagy elmebetegség áll mögöttük. Se a modern vallások, se a New Age nem gyújtja számomra megközelítőleg, sem a világegyetem nagyszerűségének, bonyolultságának, összetettségének azt az élményét, amit a tudomány. Az a tény, hogy a Biblia szinte semmit se előlegez meg a modern tudományból, engem megerősít abban, hogy nem lehet isteni eredetű. De természetesen tévedhetek. Én is mindig ezt mondom, pedig akkor én nem olvastam Carl Sagan. Kérem, olvassák el az alábbi idézetet, a tudományos részleteket nem kell megérteniük, de figyeljenek oda a szerző stílusára és gondolkodásmódjára. Anomáliákra, látszólagos paradoxonokra mutat rá a fizikában, aszimmetriáknak nevezi őket. Mit tanulhatunk mindebből? Ismeretes, hogy amikor Maxwell elektrodinamikáját annak modern formájában mozgó testekre alkalmazzuk, olyan aszimmetriával találjuk magunkat szemben, amely feltehetően nem magunknak a jelenségeknek a sajátja. Vegyük például mondjuk a mágnes és az áramtól átfolyt vezető elektrodinamikai kölcsönhatását. A jelenség, amit megfigyelünk, csak a mágneses és a vezető relatív mozgásától függ, de az elmélet mai állása szerint azt az esetet, amikor a vezető mozog, szigorúan meg kell különböztetnünk attól az esettől, amikor a mágnes mozog. Valóban, amikor a mágnes mozog és a vezető nyugszik, a mágnes körül elektromos mező jön létre, amelyben bizonyos mennyiségű energia halmozódik fel, és ez az elektromos mező hozza létre az áramot a vezetőben. Amikor viszont a mágnes nyugszik és a vezető mozog, a mágnes körül semmiféle elektromos mező nem keletkezik, a vezetőben azonban létrejön az elektromos erő, amelynek önmagában semmiféle energia sem felel meg, de ugyanolyan nagyságú és irányú áramot hoz létre, mint az elektromos mező az első esetben, feltéve, hogy a relatív mozgás, vagy relarív, mindegy el van írva, mozgás mindkétszer ugyanaz. Az ilyen példák, valamint a sikertelen kísérletek a Föld éterhez viszonyított sebességének megállapítására arra a feltevésre indítanak, hogy abszolút nyugalommal nem csak a mechanikában, de az elektrodinamikában sem hozható kapcsolatba a jelenségek semmiféle tulajdonsága. Azt sugallják, hogy amint azt a legalacsonyabb rendben már megmutatták, minden olyan vonatkoztatási rendszerben, amely a mechanika szempontjából megfelelő, ugyanazok az elektrodinamikai és optikai törvények érvényesek. Mi az, amit a szerző közölni akar velünk? Később majd megpróbálom részletesebben megmagyarázni. Most talán elegendő rámutatni a szöveg szűk szabúságára, szakszerűségére, megfontoltságára, világosságára és arra, hogy kerüli a feltétlen szükségesnél nagyobb bonyolultságot. A stílusból és a szegrény címből a mozgó testek elektrodinamikájához nem látszik azonban, hogy ebben a dolgozatban jött világra a speciális relativitás elmélet, amely kitárta a kaput a tömeg és energia ekvivalenciája előtt. Véget vetett a képzelgésnek, hogy a mi kis világunk valamiféle kitüntetett vonatkoztatási rendszert képezne a világegyetemben, és egyáltalán új korszakot nyitott az emberiség történetében. Albert Einstein 1905-ös cikkének fent idézett első két bekezdéséből kiolvashatók a tudományos dolgozatok legfontosabb jellegzetességei. Semmi hivalkodás, gondos mérlegelés, józan tárgyszerűség. Állítsuk csak szembe ezt a visszafogott stílust mondjuk a reklám szövegekkel, politikai szónoklatokkal, tekintélyes teológiai kinyilatkoztatásokkal és az arcpirítóan feldicsérő fülszöveggel ennek a könyvnek a borítóján. Figyeljünk fel rá, hogy Einstein a kísérleti eredményekből indul ki. A tudós, amikor csak lehet, kísérletekre támaszkodik. A kísérleteket többnyire az adott időpontban érvényesnek tartott elméletek sugallják. Ezeket az elméleteket a lehető legszigorúbb kísérleti ellenőrzésnek vetik alá. Nem tartják elégséges bizonyítéknak, ha valami nyilvánvalónak látszik. Az is nyilvánvalónak látszott sokáig, hogy a föld lapos, hogy a súlyos testek gyorsabban esnek, mint a könnyűek, hogy a piócákkal meg lehet gyógyítani a legtöbb betegséget, hogy vannak rabszolgaságra teremtett alacsonyabb rendű népek, hogy az univerzumnak van közepe, és az nem más, mint a föld. Az is sokáig nyilvánvalónak tűnt, hogy létezik abszolút nyugalom. Az igazság éppen azért sokszor rejtélyes és egyáltalán nem nyilvánvaló. Ősi beidegzettségeket lehet tehet kérdésessé. A kísérletezés az a mód, ami által kezelhetővé válik. Évtizedekkel ezelőtt egy vacsorán a híres fizikusnak, Robert W. W. Woodnak pohár köszöntőt kellett mondani a fizikára és a metafizikára. A metafizika, a filozófia egy ága, olyan igazságokkal foglalkozik, amelyek kizárólag gondolkodás útján érhetők el. Valaki az áltudományokat is ide sorolja, Wood körülbelül a következőket mondotta. Tegyük fel, hogy a fizikusnak támad egy ötlete, minél többet gondolkozik rajta, annál jobbnak látszik. Tanulmányozza a szükséges szakirodalmat, minél többet olvas, az elképzelés annál vonzóbb. Ki gondol egy kísérletet, hogyan lehetne ellenőrizni? Rengeteg időt és energiát pazarol rá, hogy a zavaró mellék körülményeket kiküszöbölje. Tökéletesíti a technikát, leszorítja a hibahatárokat, meg sem próbál ügyeskedni, hogy az jöjjön ki, amit szeretne. Csak az objektív következtetés érdekli. A hosszas kínlódás eredménye végül az, hogy kiderül az ötlet fapatkát sem ér. Fapatkát. A fizikus ekkor az egész kacattal együtt kitörli az agyából, és hozzálát valami máshoz. A híres fizikus Benjamin Franklin szerint a kísérletezés közepette egymás után gondoljuk ki a szebbnél szebb rendszereket, amelyeket azután hamarosan le kell rombolnunk. Úgy gondolta, hogy a kísérletezésnek egy haszna bizonyosan van, a hiút ránk kényszeríti az alázatra. Mikor mindezt elmondta, Wood felemelte a poharát és hozzátette, én is felemelem a poharam. Jaj, mindjárt felemelem a poharam, felemelem. Igyunk, oda képzelem magamat erre a helyre. Hát, szabadság, egyenlőség, rabszolgasság, ja nem, testvériség, mindegy. Szóval felemelte a poharát és hozzátette. A fizikus és a metafizikus között nem az a különbség, hogy az egyik okosabb, mint a másik, hanem az, hogy a metafizikusnak nincs laboratóriuma. Na, erre ígyunk. Négy fő okát látom annak, amiért koncentrált erőfeszítéssel, felhasználva a rádiót, a tévét, a mozit, az újságokat, könyveket, kiállításokat és az iskolákat, a tudományt mindenkihez el kell juttatni. Nem elegendő, sőt valójában veszélyes a tudományt magasan kvalifikált, jól megfizetett, kiválasztottak szűk körére korlátozni. Ez az! Basszus! Komolyan mondom, miért nincs ebből az emberből még 80 ezer millió másik, mint ami Carl Sagan volt? Azt mondjátok el nekem, basszus. De tényleg, tehát még egyszer, tehát ez, bazd meg, tehát ezt most még egyszer. Tehát négy fő okát látom annak, amiért koncentrált előfeszítéssel felhasználva a rádiót, a tévét, a mozit, az újságokat, könyveket, kiállításokat és az iskolákat, a tudományt mindenkihez el kell juttatni. Nem elegendő, sőt valójában veszélyes a tudományt magasan kvalifikált, jól megfizetett, kiválasztottak szűk körére korlátozni. A legszélesebb rétegek számára is lehetővé kell tenni, hogy megértsék, hogyan működik és milyen eredményeket ér el. Noha magában rejti mindenféle visszaélés lehetőségét, mégis a tudomány a szegénységből és az elmaradottságból való kiemelkedés leginkább járható útja. Ő teszi lehetővé a nemzetgazdaságok működését és a globális civilizációt. Sok olyan ország van, amely ezt megértette. Ezért van az, hogy az amerikai egyetemeken, amelyek még mindig a legjobbak a világon, vagyis hát akkor azok voltak, olyan sok külföldi diák tanul. Ezért nem szabad az Egyesült Államoknak szem elől tévesztenie, ami pedig megtörténik, hogy a tudomány háttérbeszorítása visszavet a szegénységbe és az elmaradottságba. Ugye nem kell mondanom, hogy az elmúlt években megválasztották ezt az idióta milliárdos faszkalapot is, meg ezt a másik izét, a demens öregembert, bazd meg, már elnézést. Tehát komolyan mondom, jó, mi se vagyunk különbek, de most tehát a két szar közül a ugyanaz. Tehát komolyan tél egyik hülyébb, mint a másik, bazd meg. A tudomány felhívja a figyelmet a modern technológia veszélyeire, különösképpen azokra, amelyek a globális környezetet fenyegetik. Lényegében a megbízható riasztó rendszer feladatát tölti be. Ó, anyám. A tudomány nyitja számunkra a legmélyebb ismereteket a dolgok, az emberi faj, az élet, a föld, a világegyetem kezdetéről, miben létéről és elmúlásáról. Történelmünk során először adatik meg, hogy bizonyos dolgok felől megbízható ismeretekkel rendelkezzünk. Minden ismert kultúra feltett ilyen kérdéseket és elismerte a fontosságukat. Ma is elfogódott zavart érzünk, amikor szembe találkozunk velük. Hosszú távon a tudomány legbecsesebb ajándéka az, hogy minden korábbi próbálkozást messze meghaladó pontossággal világít rá, mi a helyünk a kozmoszban, kik vagyunk és milyen korszakban élünk. A tudomány és a demokrácia értékrendje összhangban van egymással, sokszor egybeesik. Civilizált formájában mindkettő ugyanott és ugyanakkor az időszámításunk előtti 7.-6. század Görögországában jelent meg először. A tudomány hatalmából mindenki részesülhet, ha veszi a fáradtságot, hogy elsajátítsa, bár sokaktól rendszeresen megtagadták ezt a lehetőséget. A tudomány igényli a szabad véleménycserét, csak ilyen közegben képes létezni. A titkosság a lényegének mond ellent. Nincs szüksége rá, hogy másokkal szemben előnyöket és kivételezettséget élvezzen. A tudomány és a demokrácia bátorítja az eredetiséget és a vita szellemet. Mindkettő igényli a tárgyszerű gondolkodást, a logikus érvelést, a szigorú követelményeket a bizonyítással szemben és a tisztességet. A tudomány alkalmas arra, hogy leplezze a tudás látszatát, védelmet nyújt a miszticizmus, a babona és a vallás ellen, amikor az túllépi a saját kompetenciáját. Ha tartjuk magunkat a szabályaihoz, képessé tesz a tévedéseink felismerésére és a hibák kijavítására menet közben. A tudomány nyelvének, szabályainak és módszereinek minél szélesebb körű ismerete biztosíthatja, hogy megőrizzük mindazt, amit Thomas Jefferson és kollégái ránk hagyományoztak. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a tudomány, a demokrácia olyan mérvű aláásását is lehetővé teszi, amelyről a hajdani demagógok még álmodni sem mertek. A zűrzavar és a csalás hatalmas óceánjában az igazság egyes szalmaszálának felismerése nagy figyelmet, odaadást és elszántságot igényel. De ha nem vagyunk képesek rá, hogy ezeket a fárasztó gondolkodási műveleteket állandóan gyakoroljuk, nem leszünk eredményesek az előttünk álló komolyabb problémák megoldásában sem. Balek országgá válhatunk egy balek világban, ahol az első utunkba eső sarlatán zsákmányul lejt. Egy földön kívüli, aki most érkezik hozzánk és meglátja, milyen szellemi táplálékban részesülnek gyermekeink a televízióból, a rádióból, a filmekből, az újságokból, a képregényekből és nem egy könyvből, könnyen arra következtetésre juthat, hogy szándékosan tanítjuk őket gyilkolásra, erőszakra, kegyetlenkedésre, babonára, hiszékenységre, fogyasztói attitűdre. Ha így folytatódik, a kitartó ismétlésnek bizonyára meg is lesz az eredménye. De micsoda társadalmat lehetne csinálni, ha inkább tudományt és reményt vernénk a fejükbe. Azt a büdös, de komolyan. Hú, bazd meg. Ez kibaszott jó könyv. Hú, de hiányzott ez már nekem. Csak olyan kevés hasonlóan gondolkodó ember van, bazd meg. Hát, hogy kevéssel is találkoztam. Hú. Kitartás, srácok, keresetek meg. Ha bármi van, írjatok nyugodtan. Remélem ebben a podcastben nem fogok súlyos hibát elkövetni. Szerencsére egyébként csak 2 vagy 3 kortyot ittam. Javában az víz volt, tehát egy pohár vizet ittam, nagy pohár vizet. Sok beszéd közben kiszáradt a számra, mert lehet érteni, amit mondok. És nem volt olyan emesoros a hangom, mint a legutóbbi adásban. Kellemes ünnepeket kívánok nektek, meg ilyesmit, ha lesz lehetőségetek, pihenjetek, boldog új évet, meg stb. Majd téli szünetben kicsit én is pihenek, mármint olyan értelemben, hogy nem megyek dolgozni, itthon leszek talán, és akkor ezért mindig nem az a téma volt, amit szerettem volna legutóbb ugye nektek elmondani, vagy amiről beszélni, de az is el fog következni. Maradunk ezen a területen. Azt hiszem, ez egy jó irány. Nem kell napra késznek lenni, szerintem ez most pont aktuális ebben a szaros társadalomban. Még egyszer kellemes ünnepet kívánok nektek, köszönöm, hogy meghallgattatok ma is. Januárban találkozunk, ha minden jól megy, és nem történik semmi velem. Sziasztok!